Úgy kell énekelni, hogy ne lehessen belém kötni. Én egy falun nőttem föl, és hát nincs opera az a faluban. Csak azt tudtuk a családom, hogy a hangomat így képezni kell. Engem ezzel már megvadoltak, hogy a biztos azért, mert szép. Azért énekel ott, meg ott, mert szép. És akkor ezt így el szoktam mondani, hogy igen, ám csak hogy ebben a szakmában nagyon sokszor olyan férfiak hoznak döntést, akik nem a nőkhöz vonzódnak. Nekem az almom tulajdonképpen nem olyan nagy, de én szeretnék sokáig énekelni, és jó szerepeket. Azt nekem szinte majdnem mindegy, hogy hol.
A sikert, és ezáltal sajnos a minőséget is többnyire számokban mérjük, pláne napjainkban. Hányan követik? Milyen az elérése? Hány lájkot kapott? Mennyien kattintottak rá? Hányan nézték meg? Mennyi hallgatója volt? Mennyit adott el? Több mint 15 év online újságírás és szerkesztés után viszont én magam nem hiszek a számoknak, és nem hiszek a számokban. A történetekben hiszek, és az emberekben hiszek. Ebben a podcast sorozatban a vendégeim nem feltétlen ismert emberek, bár lehet, hogy lesz olyan is. Az viszont közös lesz bennük, hogy mindannyian olyan dolgot tettek le az asztalra, olyan történet van a hátuk mögött, amire azt mondom, ez igen. Én Zubor Rozi vagyok, író, újságíró, digitális tartalomgyártó, feleség, három gyermek anyukája, a Mesi Anyukám és a Micsoda Nők voltak podcastok alapító műsorvezetője, és a Micsoda Történetek könyvsorozat, így a Micsoda Anyák voltak és a hamarosan megjelenő Micsoda Szajhák voltak könyvtársszerzője. Ez pedig itt az első saját podcastom, az Ez Igen podcast. És hogy ki mondott ma nekem igent? A mai adás vendége Celeng Mária junior primadíjas operaénekesnő, jelenleg a Müncheni Opera szopránja, de felépett már a Maskati királyi operában, a párizsi Garnier operában, a milánói Scalában, a berlini Staatsoperben, a salzburgi ünnepi játékokon, a brüsszeli La Monet-ban, az augsburgi színházban, a koppenhágai királyi operaházban és a magyar állami operaházban is. Szia, Marci! Kihagytam valamit?
Szia, Rozi! Voltam még a Bayerische Staatsoper opera stúdiósa, és ezért ott is felléptem, a Müncheni Bayerische Staatsoperben, és Orange-ban, Franciaországban, a Théâtre Antique-ban is énekeltem, amit aztán élőben közvetítettek a francia tévében mindenhol, és az év adása lett.
Csodálatos.
2014-ben.
És nagyon szépen köszönöm, hogy ezeket nem nekem kellett kimondanom.
De nagyon szépen kimondtad.
Nagyon szépen köszönöm. Hát Marci, nagyon-nagyon örülök neki, hogy ez megvalósult ez a beszélgetés. Hogy áruljuk el a hallgatóinknak, hogy hát mi nagyon régóta ismerjük egymást, ugyanis a középiskolában a Bartók Konzervatóriumban évfolyamtársak voltunk, csak engem más irányba vitt az élet, és téged is kicsit más irányba vitt, téged a távolságba vitt messze, viszont mindenképp szeretném azt elmondani, mert itt az adás előtt beszélgettünk, hogy azt mondtad, hogy hát, hogy de, mert hogy te nem is vagy olyan ismert, hát dehogy nem. Lehet, hogy a te belső kis világodból nem, de hogy pont a férjemnek, aki szintén, aki zenész maradt, őt is ebből a közegből ismerjük, meg ismertem meg én is, mikor mondtam neki, hogy te jössz, és akkor mondtam, hogy hát mondom, a Marci azt mondta, hogy hát ő nem is ismert, és akkor a Marcika, dehogy nem, hát a Celeng Marcit, ezt mindenki tudja, hogy kicsoda.
Jaj.
Szóval tessék egy kicsit elhinni magadról, hogy az, miért, amit te itt létrehoztál az elmúlt években, amiről mindjárt fogunk beszélni, hogy mi is ez, az egy létező jelenség, meg arról is, hogy mennyire becsülöd ezt meg te, de a kezdet kezdeténről induljunk. Mesélj nekem, kérlek, arról, hogy neked ez az egész éneklés, meg a zene, ez hogy lett a te életed része gyerekkorban?
Először is üdvözlök mindenkit az adásban. Ezt nem felejtem elmondani, mert a legutóbbi rádióadásban ezt elfelejtettem, és anyukám nagyon megszidott, hogy én miért nem köszöntem be senkinek is. Így. Azért, mert nem volt senki a stúdióba rajtam kívül, de akkor most így mindenkit üdvözlök, és szép napot kívánok mindenkinek, aki hallgat. Hogyan kezdődött? Az éneklés nagyon ösztönös részem volt mindig, és nagyon-nagyon természetes. Mindenhol én voltam az, aki énekelt. Tehát, hogyha koncertről volt szó, az oviban, vagy énekelni kellett, és az iskolában is, akkor hát a Marci énekel, mert neki jó hangja van. És erős hangom volt mindig. Tehát, hogy úgy tűntem ki talán, hogy jó, tisztán is énekeltem, de hogy nagyon erős volt a hangom. Csak, hogy nekem az olyan természetes volt, hogy én nem gondoltam, hogy ez így a szakmám lesz majd. Tehát egy hobbinak indult, és így szívvel, lélekkel énekeltem, és aztán úgy hozta az élet, hogy egy énekversenyen meghallotta Bartók Béla Konzi, ahova együtt jártunk, énektanszakának vezetője, és ő meghívott a Konziba, mert én jártam zeneiskolákba, ott is képeztem magam zongorázni, és tanultam, sosem nem voltam tehetséges, de tanultam zongorázni. És mindenféle versenyekre is eljártam, nem csak ének, hanem nyelvi vagy sakversenyekre. És akkor ott meghallott, és mi nem is tudtuk, hogy engem oda fölvennének. Tehát ez egy olyan konzi volt a számunkra, ami, hogy így be se kerülhetnék valószínűleg, mert hogy nagyon fiatal is voltam. És oda 18 éveseket vettek föl, de mindannyiunk meglepetésére Marja néni meghívott a felvételire, és hát ez volt egy ilyen, azt hiszem, hogy döntő pillanat. Egyébként én orvosnak készültem, tehát hogy azt hittem, hogy orvos leszek, és úgy is gondolkodtam, hogy még a zene ez még nem biztos, és hogy nagyon-nagyon jól fogok tanulni a középiskolában, hogy esetleg még orvos lássön belőlem. De mégis azért úgy hozta az élet, hogy nem tértem le erről a zenei pályáról.
Hál' Istennek nem tértél le erről mindannyiunk nagy szerencséjére, és erre tisztán emlékszem, hogy te már akkor is olyan alázattal, és olyan, nem is tudom mi erre a jó szó, mindent maximalistán, te tényleg a suli után mentél, és tanultál, és megcsináltad a házi feladatot, és gyakoroltál, és készül. Emlékszem, hogy te voltál az, aki szolfés, a zenei emeletre mindenre mindig felkészültél, és gyakoroltál.
Nem, béna voltam belőle. Le voltam maradva mögöttetek.
De hamar behoztad magad. És azért azt hagyd meséljem el, hogy én nekem konkrétan él a fejemben, ahol hogy a suli sarkán állsz, és Whitney Houston-t énekelsz. Én nekem ez nagyon megvan.
Igen, nagyon. Én nagyon szeretem Whitney Houston-t.
Én nekem meglepetés volt, hogy végül operában és klasszikus pályán kötöttél ki, noha azért jöttél, gondolom, a konziba, vagy ez hogy alakult át benned? Mert hogy én úgy emlékszem, mintha neked akkor ez így nagyobb szívügyed is volt, hogy jobban szeretted a Whitney Houston-t énekelni, mint nem tudom, Mozartot?
Ez így volt egyébként. Ez így volt. Én egy falun nőttem föl, és hát nincs opera az a faluban, nincs. És én nem voltam ezekkel a lehetőségekkel úgy tisztában. Csak azt tudtuk a családom, hogy a hangomat így képezni kell. Én a konziban döntöttem el, hogy operaénekes szeretnék lenni. De az apukám ilyen lakodalmi zenekarban énekeltem egyébként, és popszalmokat, hát, mert ugye azokat ismertük így a családban, és valóban is így a szívügyem is volt, de elkezdtem tanulni a klasszikus zenét, képeztem magam, és hát arra úgy rájöttem, hogy azért az mennyivel szebb, meg komolyabb, meg mennyivel jobban igazából a bőr alatt tud menni. És emlékszem, hogy a konzis éveimben, a harmadik évben zeneakadémista énekesek minket tanítottak, abból vizsgáztak, hogy hogyan kell tanítani a zeneakadémián, és engem a Brickner Szabolcs tanított. És hát ő már akkor is ilyen nagyon nagy tehetségű tenor volt, és én tudom, hogy miatta, akkor egy kicsit úgy bele is szerettem ilyen platóján a Szabolcsba, de ez nagyon, nagyon régen volt. És én tudom, hogy akkor döntöttem el, hogy akkor én nekem ezen. A Marja néni is mindig mondta, hogy tehetséges vagyok, de nagyon-nagyon értelmesen mondta. Tehát ő sose úgy helyezett a középpontba, hogy fú, és akkor majd így, és majd ez lesz belőled, és itt meg ott fogsz énekelni, mert akkor a tehetség vagy, hanem rettenetesen értelmesen ilyen tehetséges vagyok, és gondozni kell. Mert tudod, hogyha egy túlreagálja az ember, és hogyha nem úgy történik meg, akkor ez nem
nagy biztos, csalódás,
akkor az csalódás lehet. Szóval nekem a Marja néni az egy ilyen aldas volt, az biztos, hogy vele találkoztam, de azt hiszem, hogy akkor döntöttem el, hogy akkor ez csak opera lesz, és akkor le is álltam a poppal, meg az ilyen musicalekkel. De nem bánom, hogy énekeltem azt is, mert úgy megerősödött benne a hangom, meg a mellhangom, amit egyébként az operában is használok, és keverem, úgyhogy én ezt nem bánom, meg hát én azt nem választhatom meg, hogy hol születek, hogy milyen ott a kultúra, és végül is mégis rátértem a klasszikus zene útjára, és nagyon örülök neki.
És a holszületésre kapcsolódva, ugye egy elég kardinális pontja az egésznek, hogy ugye te egy másik országba jöttél tanulni.
Igen, igen.
15 évesen, vagy 6 évesen kerültél hozzá?
Igen, 15 voltam.
Szóval azért a 15 évesen egy más országba teljesen egyedül.
Féltem, Féltem, igen, meg azért faluból ezt úgy, igen, meg úgy ez nagyon látszott is rajtam, hogy én ilyen falusi tiszta lanyka vagyok, szerintem így nagyon látszott. De nekem a legjobb éveim voltak a konzis éveim, és nagyon kedves volt mindenki, és soha senki nem szekalt a palóckeltésem miatt, habár első években ezt titkoltam. És annyira próbáltam budapesti tajszólással beszélni minden nap, hogy úgy éreztem, hogy estére ilyen szajzarat kaptam, tehát nem tudtam tovább beszélni, mert nekem ez nem volt természetes a budapesti. Tudok úgy is, csak hogy mindig figyelnem kellett rá, és mindig próbáltam kiadni az A betűs szavakat, hogy ne kelljen A betűt mondanom, A hangzón bocsánat mondanom.
Akkor ezért nem emlékszem erre.
Igen.
Tök ez maradt meg, hogy nem is emlékeztem, nem. Hogy te így beszéltél.
Igen, én nem mertem. Én a Zeneakadémia első éve után ilyen fordulatszerűen, és azt is tudom, hogy miért, mert megjött az unokatesóm is, a Balga Gabi, operaénekes, és nagyon tehetséges operaénekes, és megjött ő is a Zeneakadémiára, és ő meg így nagyon vállalta ezt. És így láttam, hogy ezt nem ítélik el, és hogy ez így teljesen oké, és mindenkinek is koin is bevállaltam. Na jó, akkor nem kell itt tovább játszanom magam. Nem, mint hogyha nem játszottam magam, csak mindig figyeltem arra, hogy szépen beszéljek.
Aha, abszolút megértem ezt. Na, de milyen volt itt lenni? Ja,
igen.
Éves kislánynak.
Igen. Féltem, de én arra emlékszem, hogy nagyon sok szeretetet kaptam mindenkitől, és nekem akkor mondtak először itt a magyar emberek, hogy én szép vagyok. Én azt addig, nekem ezt, én ezt sose kaptam meg otthon, én ezt úgy sose éreztem, és sokan mondtak, hogy de te olyan szép vagy, Marci. És így, nem tudom, ez csak ilyen, ez így furán hangzik, de ilyen élmény volt, hogy akkor úgy még jobban szerettem magam, szóval én nekem nagyon jó élményeim vannak ebből a korból is, csak jó élményeim, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy a konziba járhattam. Nekem még a jobban is talán a szívem csücske, mint a Zeneakadémia. Ugye ott ma a Zeneakadémián így kiéleződik a súlya az egésznek, meg a versenyhelyzetek, és akkor az egy kicsit komplikáltabb, meg van fölnő az ember. De a konzi az egy ilyen, hát az nekem egy ilyen fantasztikus emlék. Az összes tanárom, ja Istenem, most Görögországban voltam, megnéztem az Akropoliszt, és mindig a művészettörténet tanárunk jutott az eszémbe, az Adélka. Na, de annyi mindenkit felsorolhatnék. Nekem például az van a fejemben, hogy együtt tornaztunk, Rozi. Emlékszel az elény aknénél, és hogy aztán egy hetekig nem tudtam lemenni a lépcsőn, olyan izomlázad volt, és nem tudok én most így mindenkit felsorolni, meg biztos kihagynom a felét. De én nekem csak jó tanaraim voltak, és nagyon hálás vagyok ezért.
Csodálatos évek voltak egyébként. Nagyon. Én nekem ilyen szempontból a zene tanulás része az kínlódás volt, mert ugye nem voltam olyan tehetséges, mint te, de egyébként abszolút ezt a közeget, ezt nagyon átérzem. És egyébként tök jó, hogy ezt mondod, mert a legtöbb ember így Magyarországgal kapcsolatban így nem azt mondja, hogy akkor így a pozitívumokat szokták az emberbe felfedezni, pláne a közoktatásban, hanem hogy pont az, hogy nyomják el így az embert, és hogy ez olyan jó, hogy neked pont egy ilyen kritikus ebből a kamaszkorból ilyen emlékeid vannak, hogy a tehetségedet felfedezték és támogatták, hogy az egyébként szemmel látható szépségedet is így megemlítették, szóval, hogy, de hogy érted, tehát, hogy ez ebben a korban, aki volt kamasz, már pedig le mindannyian voltunk, ezek nagyon fontos visszajelzések, és ez biztos, hogy pláne egy olyan embernek, aki teli van kételyekkel saját magába.
Persze, féltem, hogy elfogadnak-e, tudod?
Meg hát igen, az, hogy egy másik országban teljesen, szóval, hogy tök jó, hogy ilyen visszajelzéseket kaptál.
Én nem emlékszem semmi rosszra.
És ráadásul azért is nagyon fontos, meg kardinális pontja a te bekerülésednek, amit én nem tudtam, ezt most utólag tudtam meg, hogy ugye 18 éves kor előtt nem is szoktak a konziba magánénekeseket, csak nagyon kivételes esetben, mert hogy 18 éves korig fejlődik hangszám?
Így van. Addig mutalódik, és így a mutalás után érdemes terhelni. De nekem érettebb volt a hangom, hát szerintem, én nem tudom, szerintem azért is, mert ugye apuval sokat énekeltem a lakodalmakban, ott megerősödött, meg egészen kicsi korom óta, mondom így, énekeltem, mert hogy ilyen nagyon-nagyon természetes dolog volt. És a Mária néni ezt hallotta, és mondta, hogy ő fölvesz, pedig nem volt olyan jó a felvételin, de a Mária néni tudta, és támogatott, de sose terhelt le, tehát ugye 4 év alatt én nem énekeltem igazából áriákat, tehát operából operaszalmokat, csak dalokat énekeltem, tehát hogy ő nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy képezett. Tehát ezért is egy nagyon értelmes énektanár, mert nagyon sok énektanár így kap egy hangot, és így leterhelik mindenféle idő előtt sokkal nehezebb anyagokkal, És ezt fel kell építeni, tehát ez egy olyan, mint a sport. Ez nagyon hasonlít. Most voltam az atlétikai VB-n, és én annyira átérzem őket, mert bennünk is előadás előtt rengeteg adrenalin van, vagy amikor egy hangot jól kell megénekelni, és ez mind sport, a pici hangszalagokat, tehát ez egy izommunka. Ő ezt tudta, és nagyon fokozatosan terheltük, barokk dalokat énekeltem, és a negyedik év végén énekelhettem barokk arjákat, és Mozart arjákat, és vigyázott rám. Tehát, hogy szerencsém volt.
És hogy változtatta meg a mindennapjaidat az, hogy akkor az éneklés a hivatásod lett?
Hú, hát ez nagyon megváltoztatja a mindennapokat. Az egészségemre nagyon kell vigyázni. Én nem szeretek beteg lenni, és minden betegségnél úgy érzem, hogy ja, Istenem, elveszítettem a hangomat, és így, mintha nem is élnék. Tehát, hogy kész, én meghaltam. Szóval ez is, én nem járok hangos helyekre, én nem bulizom, mondjuk sose buliztam. Igyekszem sokat aludni, mert az nagyon jó, ha kipiheni magát a hangom, de mondjuk nagyon rosszul alszom sajnos. De sok mindenben megváltozik így az ember élete. Szerintem még talán alapvetően, hogyha egy művész lesz az ember, és így kinyitja magát, akkor talán így érzékenyebb is lesz, és emiatt is. Én úgy érzem, hogy az idegrendszerem is változott, tehát hogy én, hogy régebben jobban bírtam a feszkót, mint most. Nem tudom, így minden így kiéleződött. Tehát, hogy ja, koncentrálni kell, hogy valahogy így a privát élet ne teljesen folyjon össze így a szakmai életemmel.
Egyébként nagyon sok interjút készítettem például anyukákkal, akik színésznők, énekesnők, igen, nem tudom, de hogy ez nem csak az anyáknál, hanem úgy egyáltalán, hogy én iszonyatosan becsüllek titeket, hogy ugye a színpadra te neked úgy kell fölmenni, ha minden egyes este, akkor minden egyes este, hogy a nézőt pont nem érdekli, hogy egyébként a te privát életed nem van.
Igen.
És hogy ez egyszerűen annyira durva, hogy neked minden este azt a maximális színvonalat kell hozni, mert lehet, hogy az az ember, aki ott van az operában, az nem tudom, évente egyszer, hogy lehet, hogy életében az az egyetlen egy alkalom, amikor megveszi magának azt a jegyet arra, igen, az előadásra, igen, 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 és azt várta, és hogy Isten, biztos, hogy nagyon nagy lehet a nyomás.
Hát az, így van. Mondjuk szerencsére nálam nem fordulat ilyen klinikai helyzetbe, tehát, hogy bírom, de valóban nagy a nyomás. Egy kicsit úgy képzeld el, hogy mintha ilyen bungee jumpingozni menni. És nekem ez havi szinten van, hogy néha hetente többször is. Tehát ez az adrenalin. És szerintem ezért is érzékenyebbé válunk, így gondolom. Jó, lehet, hogy nem mindenki, de mondjuk az én esetemben így történt. Meg azok a helyzetek a színpadon, azok az energiák, amikor úgy érzi az ember, hogy vele lélegzik a közönség, és hogy minden olyan sűrű lesz, és hogy hát ezt nem nehéz így szavakban elmondani, de ezt tudja, tudja mindenki, aki előad. Ez is úgy érzem, hogy úgy megnyílik bennem valami, sokkal érzékenyebbnek kell lennem, hogy ez a pillanatot megszülessen, különben nem is születik meg. És hát ezek a helyzetek szerintem így érzékenyebbé tettek az évek alatt, azt hiszem. Uh-huh. Az szüleim szoktak mondani, hogy túl érzékeny vagy.
Pedig egyébként te már a konzis években is úgy emlékszem, hogy egy ilyen abszolút művészalkat voltál, aki úgy nagyon megélted a magasságokat is, meg a mélységeket is, igen, hogyha esetleg egy dolgozat nem úgy sikerült, vagy egy nem tudom, futás, vagy bármi szó, hogy... és ráadásul tudom rólad, hogy te egy ilyen nagyon maximalista vagy. Szóval, igen, és úgy biztos, hogy nagyon, nagyon nagy kihívás lehet. Hogy készülsz például egy előadásra? Mennyivel előtte mentek ilyenkor be az operába, rákészülsz, van valami rituáléd, amivel így fölkészíted magad, és megpróbálsz minden mást kizárni, vagy most már azért így van egy ilyen rutinod ebben?
Minden előadás más. Van, ami előtt nagyobb a stressz, és van, ami előtt kevésbé. Bemegyek, és én rögtön éneklek pár hangot. Tehát, hogy így rögtön beénekelek, és aztán van egy időpont, ezt így a nézők nem tudják, de minket berendelnek másfél óra vagy egy óra előtt a maszkba, ahol megkapjuk a make-upot és a parókat, hogyha adott esetben olyan a jelmez. Szóval minimum másfél óra vagy két órával előtte be kell menni, és az nekem ma egy kicsit ilyen, tehát akkor én akkor ma más vagyok. De egész nap tulajdonképpen más vagyok egy előadás napján, és nem is szeretem nagyon, ha akkor jön a családom meglátogatni, vagy olyan előadásnak kell lennie, ami ma nagyon rutinszerű, hogy ma nem kell annyira stresszelnem. Megpróbálok sokáig aludni, ha nem megyek oraltatóval, hogy kipihent legyen a hangom, és akkor már olyan állapotban vagyok, így főleg az előadás előtt, hogy én olyan vagyok, mint egy ilyen versenyló. Mindenki máshogy éli meg, néha ilyen köröket sétálok a színpad mögött. Tehát egy várom is, hogy színpadra menjek, de ez az izgalom. De szerencsére ott van ez a, igen, és akkor varrom, hogy ott legyek. Szerencsére ez azért ott van.
Este 7-kor, 8-kor kezdődnek nagyjából?
Igen, hogy... igen.
Tehát akkor mondjuk bemész ilyen 5 óra körül, igen. 5-6 óra körül. Igen. És akkor mikorra érsz haza?
Hát akkor még ugye lemosom az arcom, akkor esetleg még egy-két sör a kollégákkal, de ez nem mindig, de elő szokott fordulni, és akkor így éjfélkor a zajban van az ember, vagy később, de még nem tud aludni, mert még nagyon pörög az előadás után, és szerintem ezért is nálam kialakult egy ilyen alvaszavar, és nem alszom jól általában.
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan.
Vége a reklámnak, folytatjuk a műsort.
Ezt hozza ez a szakma, ezt is, azt hiszem.
Uh-huh. Amikor elalszol, akkor már utána jobban alszol, vagy nem is tudsz, hanem aktívan újraéled esetleg a történéseket?
Igen, én sajnos ilyen vagyok. És úgy azt jelenti, hogy mi nem volt a jó. És akkor azt úgy azt, hogy lepörgetem százszor, hogy még szenvedjek egy kicsit. De... hát azért így ezeket így most már próbálom tudatosabban így, hogyha jönnek ilyen gondolatok, akkor így ma megtörtént. Tehát így próbálom így elengedni, hogy na jó, hát ezen ma nem tudok változtatni. Ebben ma egyébként jobb vagyok. Uh-huh. De én sajnos lepörgetem. A világ leghíresebb szopránja, az Anna Nyetrebko mondta, hogy olyan jól tud aludni, és hogy ő nem gondolkozik az előadás után semmin, és hogy mindent elfelejt, hát is, hát szerencsés, hogy ilyen, hát én nem ilyen vagyok.
Ez biztos, hogy meg kell tanulni, mert gondolkoztam ezen, hogy te egy egyszemélyes fókusz vagy, egy egész zenekar, meg a kórus között, meg a több száz, vagy akár ezer ember között, aki meg titeket néz, és hogy azon gondolkoztam, hogy ráadásul ez az opera énekeskedés, igen. Tehát, hogy énekelni kell jól tudni a szöveget,
igen.
A koreográfiát,
igen.
Ha úgy van, ahogy láttam, fejjel lefele.
Igen, volt egy olyan, igen.
Amikor nem elég ennyek, hogy fejjel lefelé lógott a magad.
Azt még akkor bevallaltam. És most ma nem tenném.
Aha.
Most ma nem tenném. De fiatal voltam még, és így bátor, de szerintem most ma nem merném bevallani. De valóban így van. Tehát ez a opera éneklés dolog, ezért ilyen több csatornán keresztül lehet szólni a közönséghez, és szerintem valaki tényleg hangot szeretne hallani, hogy szépen énekeljen az ember, de közben meg jól is kell játszani, mert ez egy színdarab. Uh-huh. És hát az a legjobb, hogyha a legjobb esetben mindkettő nagyon autentikus, és mindkettő szép. Én nem mindig szeretem azokat az énekeseket, akik szépen énekelnek tökéletesen, tehát ilyen Deutsche Grammophon-szerűen, hogy fölveszed a CD-re azonnal is tökéletes, de egyébként nincs mögötte tartalom. Én nem ez a típus vagyok, azt hiszem, és én ezt unalmasnak is tartom így az opera színpadon, de ezt a CD-t megvenném. Hanem én azokat szeretem, akik mögött tartalom van. De valahogy mégse veszik el a hang meg a zene szépséget, tehát ezt így valahogy ügyesen kell kombinálni, mert olyan is van, hogy valaki akkor most csak jól színészkedik, és úgy rámegy a zene rovására, és a hangi szépség rovására, és viszont meg azt sem nagyon szeretem. Egyébként nagyon nehéz nekem egy előadást megnézni, mert nem tudom kikapcsolni ezt az agyam, hogy én akkor ezt most itt csak hátradőlök. Én olyan előadásokat nézek meg, ahol szeretteim és barátaim énekelnek, általában azokra megyek el, mert így nehezem kapcsolok ki az alatt. És olyan is szokott lenni, hogy játszom a szereplőt, vagy én majd gondolkodok, igen, de ezt én így játszanom. Én ezt nem így játszanom, miért így játszál? És akkor így mondom, nem ezért jöttél ide, hanem azért, hogy élvezd. Valahogy ez most majd régebben, akkor még konziskorunkban, akkor minden koncertre jártam, és így teljesen adtattam magamnak, és csak így élveztem, és ezt úgy szeretném úgy. Hogy ez visszajöjjön, ez az érzés, ha ülök egy előadáson.
Szerintem ez teljesen normális. Én például könyvet vagy cikkeket olvasok, úgyhogy ide még beraktam volna azt a kérdéshoz.
Igen.
Nagyon tudok kapcsolódni ezzel.
Igen, szakmai tartalom.
Igen. De és akkor azt meséld el, hogy mondtad, hogy oda kell figyelni az egészségedre, a hangod kapcsán, de tök kíváncsi vagyok, hogy egyébként így az életed neked hogy tevődik össze. Hetente egyszer-kétszer van fellépés. Ugye tudom, hogy a konzits időkben, meg a zeneakadémiás időkben, amikor még úgymond tanulod ezt a szakmát, akkor az, hogy reggel fölkeltetek beéneklés, vagy nem tudom, a nap folyamán beéneklés, meg a gyakorlás, az így a mindennapi rész most például. Milyen rendszeresen gyakorolsz?
Igen.
Gyakorolsz egyáltalán még?
Persze, én nagyon sokat gyakorlok. Főleg így a nehéz részeket azt úgy, ezt egy százszor eléneklem többször.
Hogy azok nem jól, is lepődök meg.
Hogy azok jól menjenek. Csak külön gyakorolni is bejárok a színházba, de mi kapunk korrepetíciót, tehát hogy zongoristák készítenek fel minket az új darabra, és akkor az előtt beéneklek, az előadások előtt is természetesen beéneklek. Ez változó, hogy hetente hányszor van előadás, valamikor heti kétszer, de valamikor két hétig semmi. Uh-huh. És próbálni kell az előadásokra, tehát úgy kell elképzelni, hogy bemegyek reggel 10-re, és próbálunk délután 1-ig, aztán szünet, és akkor próbálunk még este 6-tól este 9-ig. Tehát ez is ilyen szakaszos. Lehet, hogy ez is befolyásolta egy a bioritmusomat az alvás terén. Tehát így zajlanak a próbák. És ezek színpadi próbák általában, ahol azt tisztázzuk le, hogy mi lesz a koreográfia, hogy mikor hova lépünk, hogy mi a szituáció, hogy hogyan színészkedik az ember. Itt egyébként nem kötelező mindig énekelni, meg az ember nem is bír minden nap rengeteget énekelni, tehát ezt nem lehet azért terhelni, ezért itt nem mindig szoktam énekelni, de nekem nagyon fontos, hogy a testemben legyen az egész darab, azt viszont sokat kell gyakorolnom, és mondjuk én eléggé az a típus vagyok, aki majdnem minden színpadi próbán is énekel, hogy ez természetessé váljon. Uh-huh. Így nem is tudom ezt, hogy fogalmazzam, de nekem a testembe kell ültetni a darabot. Különben nem leszek elég, igen.
Akartam mondani, hogy a szomszédaid mennyire örülhetnek neki, de akkor ezek szerint otthon nem.
Nem, de lekopogom. Eddig nem voltak olyan szomszédaim, akik szóltak volna, hogy zavarja őket. Képzeld el, hogy az egyik német szomszédom egyszer őrjöngve följött, mert hangosan hallgattam a filmet az iPad-emben. Pedig csak egy kis iPad volt, de jaj, ezek nagyon szigorúan veszik a németek a nyugalmat, és délután hallgattam, és nyitva volt az ablakom, mert meleg volt, ő meg kint ült az árkén. És akkor följött, hogy miért nem tudom becsukni az ablakot, jó, becsuktam, aztán lehívtak beszélgetni, hogy halljak, hogyha nyikorog az ajtó, és hogy halljak, ha becsukom a fiókot, és hogy próbálják meg abban a szobában este 11 után csöndesebb lenni, és mondtam, jó, figyellek rá, és akkor nem mertem megkérdezni, de így kifelé menet mégis megkérdeztem, hogy na jó, de az éneklés nem zavarja önöket? És azt mondják, nem. Azt nagyon szeretjük, az nagyon szép. És akkor megnyugodtam, hogy na jó. És akkor nagyon figyeltem arra, hogy a többi dolog stimmeljen, tehát, hogy megolajoztam az ajtót, meg ilyesmik. Úgyhogy szerencsém volt mindig a szomszédaimmal, de nem éneklek nagyon gyakran otthon. Néha viszont nem tudom kibírni, és gyakorlok, igen.
És amikor nem opera énekesnő vagy, meg nem gyakorolsz, meg beénekelsz, meg erre készülsz, akkor... Mert hogy tudod, ez ilyen olyan dolog, hogy így szeretjük az embert azonosítani azzal, amit csinál. Szóval, hogy én nekem csomószor van az képzett, hogy valakivel beszélgetek, csak úgy nem podcast vagy bármilyen formájában, és akkor így mesélek valamit, és akkor mondják, hogy de ezt meg ne írt. És akkor mondom, hogy hát nem vagyok én állandóan újságíró, hát most csak ülünk is beszélgetünk.
Értem.
És hogy így szeretik az emberrel azonosítani azt, amit csinál, és hogy tök kíváncsi vagyok azért, hogy ettől függetlenül, amikor nem Szereng Mária operaénekesnő vagy, akkor így hogy telnek ott kint neked a napjaid?
Szerintem én így nagyon átlagos vagyok. Meg amikor mondjak... Hát ilyen átlagos dolgokat szeretek. Én mindig azt gondolom magam, hogy ilyen tök normális, átlagos ember vagyok. A barátaimmal szeretek lenni, mondjuk kint nincs annyi, mint itthon. Vagyis itthon jobban megértem magam a magyar barátaimmal, ez így hiányzik is. Ja, sajnos. De sokat beszélek mondjuk a családommal is. Hát csak ilyen mindennapi dolgok, hogy a barátaimmal szórakozom, vagy kimegyünk, megiszunk valamit, vagy moziba elmegyünk, akkor futni járok, vagy tornázom, hogyha így a hobbjaim kérdezed.
Ez egyébként, ezt rá akartam erre kérdezni, mert annó, régen emlékszem, hogy így az operaénekes nőknél ez a testmozgás, meg a testük, ez mindig egy ilyen kardinális pont volt, mert hogy még régen, és itt most mit tudom én 50 évekkel ezelőttre gondolok, hogy egy operaénekesnő mindig ilyen testesebb volt. És hát te ettől elég messze vagy, ráadásul nem csak te, hanem így azért manapság ez annyira nem jellemző már, nem? Az operaénekesnőkre jobban oda kell figyelni? Van ebben valami ilyen új hullám?
Igen, én úgy gondolom, hogy van. És jobban oda kell figyelni. És szerintem vannak olyan operaénekesnők, akik nagyon-nagyon-nagyon szépek, de nem a legjobbak szakmailag. És befutottak. Ezt azért is sajnálom. De valóban, még nekem is jól esik őket nézni, ahogy eladják ezt a darabot, mondjuk egy Violetta La Traviataból, a Kurtizan, hogy legyen szép, és van ilyen. Szerintem figyelni kell mondjuk, nem csak emiatt, de hogy ugye az egészség miatt is. Ez az Anna Netrebko operaénekes nővel kezdődött el, aki nagyon-nagyon tehetséges ember, de egy gyönyörű nő. Hát most már egy kicsit megváltozott az évek során, de ő nála volt az, hogy ilyen gyönyörűn és ilyen szépen énekel, és hát ő így nagyon magasra tette a mércét. Mércét ebben. Egyébként azért nem a legfontosabb, de hát előny, hogyha egy az ember úgy el tudja hinni most a Violettát említettem a Traviataból, hogy az egy kurtizon, hogy ebben csak azért szeretnek bele a férfiak, mert szép. Úgyhogy szerintem fontos, gondolom. Nem akarok alszent lenni.
Milyen nehéz nekünk nőknek, nem? Hogy nem elég jó énekesnőnek lenni, meg nehéz. Jól játszani, de még szépnek is kell lenni.
Ezt nem is, ezt sokáig tudnám ragozni, de én úgy érzem, hogy nagyon nehéz. Nem történt velem semmi olyan egyébként, ilyen me too dolog, Istennek hála, soha. De én úgy gondolom, hogy annyira az arcomon van az, hogy én milyen ember vagyok, hogy meg se próbálkoznak ilyen téren. Nálam a férfiak, vagy olyan férfiak, akik hatalmi pozícióban vannak, de nagyon sok esetben azok a férfiak, akik szerződtetnek, sok esetben a másik nemhez vonzódnak. Már engem ezzel már megvadoltak, hogy biztos azért, mert szép. Azért énekel ott, meg ott, mert szép. Vagy... És akkor ezt így el szoktam mondani, hogy igen, ám, csak hogy ebben a szakmában nagyon sokszor olyan férfiak hoznak döntést, akik nem a nőkhöz vonzódnak.
Egyébként ebben is tudok kapcsolódni, mert a média világban is ez van. És annó én is megkaptam, hogy hát egy nőnek mennyire könnyű. Hát csak kerítened kell magadnak egy idős férfit. Egyébként is az élet az bőven ennyire egyszerű. Hát magadba bolondítasz egy öreg és gazdag férfit, és megvan oldva az életed. Tényleg?
Nem. Én sokszor érzem azt, hogy nehezebb.
Milyen durva, hogy az ember, hogyha szép, akkor az a baj. Ha nem szép, akkor az is baj, mert hogy akkor meg amiatt nem tudsz úgy érvényesülni, mert nem vagy elég szép, ráadásul egy ilyen színpadi szakmán, meg egy ilyen művészi szakmában, bocsánat, de hogy egyetlen egy dolog kellene, hogy számítson, hogy te mennyire vagy tehetséges.
Hát igen, ez így van.
És akkor még nincs ott az a része, hogy kivel vagy jóba.
Hú, hát az nagyon-nagyon fontos, ezt a kapcsolatok, és hogy építi az ember, ezt én csak így most tanulom. Tehát, hogy én ebben így nem, sőt, most sem vagyok elég jó benne. Emlékszem, miután a Scala-ban debütaltam, a casting manager, tehát a művészeti vezető be akart mutatni az intendansnak, tehát az operaháznak a vezetőjének, és én elszaladtam. nem tudom, zavarba voltam is. De ezt is nálunk nagyon meg kell tanulni, hogy kapcsolatot építeni, és hogy hogyan. Ezt hiányoltam talán, hogy a Zeneakadémián ez az egyetlen, amire fel kellene készíteni jobban. Én úgy gondolom, hogy a jövő operaénekeseit, hogy hogyan kell viselkedni, és hogy a kapcsolatokat ápolni. Tehát ez nagyon fontos. Mert nem mindenkivel történik meg az, hogy egyszer csak berobban, és akkor onnantól kezdve sínen van. Ez nagyon ritka. Meg ehhez szerencse is kell, persze tehetség is, de nagyon fontos, főleg a mai mezőnyben, tehát hogy nagyon-nagyon sok a tehetséges ember, hogy hogyan lehet veled együtt dolgozni, hogy jól kijönnek-e veled, hiába vagy nagyon tehetséges, ha nem érzi magad jó veled a többség, aki veled dolgozik, akkor nem fogsz érvényesülni. A Gerner Pasztáternél volt egy karmester előttem, akivel nagyon nehéz volt együtt dolgozni, és hiába mondtak, hogy milyen jó karmester, nem hosszabbítottak meg a szerződését. Nehéz eset volt.
Az elmúlt években rengeteg helyen léptél föl, uh-huh. különböző országokban. Ezt igen. egyébként hogy viseled? Az egy dolog, hogy az a rengeteg helyszín, de ez rengeteg ember is. Egy uh-huh. csomó új kapcsolat, csomó új otthon, csomó új ágy, amiben feküdni kell.
Igen.
Egyébként nem csodálom most, hogy azt kimondtam, nem csodálom, hogy az alvás is nehezebben megy, hiszen évek óta nem feltétlenül ugyanaz az ágyad. Most mondjuk speciál, uh-huh. igen, de hogy igen, érted, igen. mire gondolok.
Persze. Az utazással arra stresszt nem szeretem, ezt a repülni és elérni a vonat, mindent lecsekkolni, ezt nem szeretem. De az új kultúrát felfedezni, ezt nagyon szeretem. Viszont amikor énekelni megyek valahova, az nekem annyira nem vakáció, hanem munka. És megtörtént az például Párizsban, hogy elmentem a Louvre-be, és előadás előtt is nagyon-nagyon megbetegedtem. És kortizonnal, szteroidokkal énekeltem, mert hogyha nem énekelem le az előadást, akkor esik a pénz is, tudod, akkor nincs pénz. Uh-huh. És akkor is rájöttem, hogy te jó ég, hogy nem tudok kikapcsolni, amíg nem mennek le az előadások, mert nekem arra kell vigyázni, hogy sehol mondjuk ne legyek beteg, vagy úgy szóljak fel a metróra, hogy akkor tényleg maszkot teszek föl. Egyébként visszatérve a kérdésre, így a stresszel, tehát az utazás, ami is stresszel, azt nem szeretem, de így ma ott lenni okésenben. És nem mindig születnek mély barátságok, de volt olyan, hogy egy-egy előadás kapcsán nagyon különleges embereket ismertem meg is, és nagyon hálás vagyok ezért, hogy velük találkozhattam valakivel. Barátság született... Általában egyébként ilyen inkább felszínes kollégai viszony. De vannak ilyen kivételes esetek is.
És most Münchenben 5 éve vagy kint, hogyha jól emlékszem?
Fú, nekem ez most már a 7. évadom lesz.
Ó.
Igen.
És milyen kint? Igen.
Van egy ilyen biztonságérzetem odakint, és a Covid alatt is, mivel mi havi szinten megkapjuk a keresetünket, én nem voltam kitéve ennek az egzisztenciális veszélynek, hogy te jó ég, akkor most nem lesz jövedelem, és hogyan fogok élni. Nagyon nagy szerencsém van, hogy ez akkor így volt. Én nagyon szeretem Münchent, sajnos nagyon drága város, csak így azért így hiányozok a magyar barátaim, meg a magyar mentalitás, meg gondolkodás. Mondjuk 2 magyar kollégám van, mert ez egy ilyen osztrák-magyar színház, az intendáns osztrák, és az ő szemükben, mi még ilyen, mindig ilyen exotikus, szenvedélyes nép vagyunk, akik nagyon érdekesek, uh-huh. a magyarok. Uh-huh. És szereti a magyarokat. Uh-huh. És mondom, harman is vagyunk, akik énekesek, de több magyar is. Négyen is vagyunk, akik énekesek. De a hangmérnökünk, dramaturgunk is magyar. Ja, úgyhogy ez így érdekes.
Tök durva, hogy amit említettem, hogy a férjem által így azért uh-huh. így nagyjából tudom, hogy az a kör, legalábbis aki azokban az években, amikor konzisok voltunk, most hol vannak, és hogy azért nagyon sokan vannak külföldön, és hogy az ember olyan büszkén mondja, hogy nem tudom, a Celeng Marcsi kint van Münchenben, és ott énekel, vagy a nem tudom, a Tóth Balázs Dortmundban.
Tényleg?
Igen.
Ott van még.
Igen, aha, ott van, aha, én úgy tudom, a dortmundi szimfonikusoknál, szóval, hogy ezeket olyan büszkén mondja az ember. De azért úgy benne van, hogy azért egy ilyen tehetség a Magyar Állami Operaházban is énekelhetne. És ráadásul te ugye, de nem is tudom, énekeltél itthon huzamosabb ideig?
Igen.
Vagy...
Igen, itt kezdtem. Azt hiszem a Műpalban volt az első ilyen komoly fellépésem. 20 éves voltam, vagy 21, nem tudom. Pörszel Tündér királynőben énekeltem. És akkor onnantól kezdve azért hívtak. És így úgymond be is futottam itthon is valahogy. Valahogy ez így most leállt, és ez így nagyon fa is egyébként, hogy így a 6. éve? 6 éve nem énekeltem a Műpalban, és 6 éve nem énekeltem az Operában. Persze ez volt úgy is, hogy 2020-ban énekeltem volna ezen a trianoni emlékkoncerten, ugye már, hogy 100 éves trianoni évforduló volt, és határon túli magyar vagyok, tehát ezt uh-huh. így el is lehet adni. Uh-huh. Meg az unokatesómmal szoktak még hívni, hogy akkor ő az unokatesóm is ilyen testvér, rekként tesznek a színpadra, ami szintén jó eladható. De az faj, hogy nem hívnak. Fú, ez rossz. És ez azért van, mert kicsi az operaház itt, és nagyon sok a szopran. És hát őket kell először alkalmazni. Én nem szeretnék itt minden szerepet elénekelni, de most ma 6 éve nem hívtak. Most ma valamire... Most már valamire jó lenne.
Ha hát jó lenne itthon hallani téged.
Meg az ő szemükben én nem futottam be.
Az adás elején, tényleg, nem tudom hány percig van. Soroltam, hogy hol léptél
igen.
föl.
De az ő szemükben én nem vagyok érdekes, mert nem futottam be. Ezek még régebb történtek, amikor fiatalabb voltam. Ezek a nagy házak, közepes, illetve hát mondjuk voltak nagy, mondjuk a Despina elég nagy szerep a Párizsi Garnierben. De így szerintem a Covid is így hozta, meg sok minden összetevője van ennek. De én azért mondtam is, hogy szerintem, tehát hogy én nem vagyok híres, de mondjuk itthon persze így zenei körökben ismernek. Meg egyébként én érzem, hogy kint is, tehát hogyha valahová megyek énekelni, tudjak, hogy ki vagyok. Mert ugye ma már nagyon könnyen követed a szociális médián az eseményeket, és ott van az ember ezen a téren, és lehet tudni egymásról, meg nem olyan nagy ez az operai csalat, hogy ne ismerjük egymást, úgyhogy de én most nagyon dolgozom azon, hogy ezek a nehezebb szerepek jobban menjenek. Tehát ez ilyen torna, meg sport. Ez a, úgy mondjuk, hogy nehezebb fach, Verdi és Puccini, amit később is 45-50 évesen is hitelesen énekelhetek. Mert így 45 évesen már jó parimula, nem fogok, meg nem leszek hiteles ilyen naíva szerepekben, ami az artatlan, fiatal, naíva szerepeiben. És én dolgozom azon, hogy egy olyan szerepkört úgy jól tudjak csinálni, amit nem tud mindenki elénekelni. Én érzem, hogy rajta vagyok ezen az úton, de még kell több idő, és ehhez a szerepkörhöz még fiatal is vagyok. Ez egy súlyosabb szerepkör, és én ezt gyúrom, hogy ez jól menjen, mert nekem az álmom tulajdonképpen nem olyan nagy, de én szeretnék sokáig énekelni, és jó szerepeket. Azt nekem szinte majdnem mindegy, hogy hol. Tudod, már van ez a japán ikagai kifejezés, nem tudom, hogy ismered.
Ismered.
Miért élnek bizonyos helyeken sokáig az emberek? És hogy megtalálni azt a dolgot az életedben, az életed értelmét, amit szeretsz csinálni, jó vagy benne, a világnak szüksége van rá, de meg is fizetnek. Tehát, hogyha ez a négy összejön, akkor majd te egy nagyon boldog ember vagy. És mondjuk nekem ez az éneklés, tehát, hogy nagyon szeretem, tényleg, ez az életem. Ezért kellek. Ébredek föl, és hát jó vagyok benne. Én igyekszem, hogy mindig jobb legyek. Tehát jó vagyok benne, szeretem, megfizetnek érte, és hát szüksége van rá a világnak, úgyhogy. Az életem egyik örömforrása az éneklés, igen, fontos.
És most boldog vagy, teljes az életed?
Nem teljes az életem, nem. De azért megpróbálok a jó dolgokra fókuszálni.
Jobb lenne itthon?
Nem tudom. Elbizonytalanodom. Szerintem ez, hogy Szlovákiában születtem, de magyar vagyok. Ez egy kicsit ilyen, nem tudom, hova tartoz. Szóval most eredményez. De ezért is tudok jobban gyökeret ereszteni akárhol. Uh-huh. Viszont egy kicsit ilyen Szlovákiában nőttem föl, de aztán Budapesten éltem, mindkettő hazam, de valahogy egyik se, tehát hogy nem vagyok anyaországi magyar, és ez eredményez ilyen, hogy akkor, tudod, hogyha kérdezik, hogy hol vagyad, van, tegnap kérdezték meg, és nem tudtam, hogy mit mondják. Mert ma úgy érzem, hogy három hazam van, tehát hogy ma Németországban is régóta élek, és azt is szeretem. Hiányoznak a magyar barátaim. Uh-huh. Nagyon szeretem a magyar barátaim.
Ez abból a szempontból szerintem nagyon fontos, hogy az otthonunk tényleg nem egy helyhez kötött, hanem emberekhez kötött.
Így van, pont így van, hogy hol vannak a szeretteid. De azért Münchenben is vannak, ott is van egy baráti köröm, de azt hiszem, hogy nem ugyanaz. Uh-huh. Viszont elég jó pozícióban vagyok a színházban, és nagyon szép szerepeket énekelek, és hát ez boldoggat tesz.
És mi most a terved, vagy mi van így a fejedben?
Hát, a fejemben az van, hogy külföldön egy kicsit így dolgozzam azon, hogy több vendégszereplésem legyen, hogy építsem ezt a súlyosabb repertoárt, hogy ebben jó legyek, és beszeretném biztosítani a következő éveimet is, hogy nem tudom, hogy majd hova visz az élet. Nem fogok mindig ebben a színházban maradni, az is biztos. De olyan kiszámíthatatlan ez az egész. Én majdnem hazajöttem 18-ban. Uh-huh. És én mondtam, hogy haza szeretnék jönni, és hogy itthon szeretnék családot is alapítani, de mondtak, hogy maradjak kint, mert hogy sok a szoprán itthon, és hogy ők nem biztos, hogy tudnak nekem annyi előadást adni, és akkor azért így elgondolkodtam, hogy na jó, hát akkor ezen el kell gondolkodnom. Mert ha itthon jövök, és mondjuk nem úgy teljesülne a dolog, ahogy szeretném, akkor lehet, hogy boldogtalan lennék, mivel hogy mondom, hogy az éneklés az egy ilyen örömforrás, és nagyon fontos számomra. Hát nagyon kicsit nehéz tervezni, tudod? Tehát, hogy így nehezen tudom megmondani, hogy mit fog hozni az élet, és...
Ennyire nagy a verseny? Tehát, hogy ez egy olyan szakma tényleg, hogy fullon van minden jó operaház, meg minden jó színház?
Igen. Tehát, hogy nagy a verseny. És úgy kell énekelni, hogy ne lehessen belém kötni.
Ezt olvastam, hogy ezt máshogy is nyilatkoztad, de ez megint az jutott eszembe, amikor olvastam, hogy egyébként is szenvedsz ettől a maximalizmustól, és hogy nem csodálom, Marci, hogy nem tudsz aludni, mert hogy ez egy iszonyat nagy nyomás saját magadra. Értem, amit mondasz, meg értem is az okát, és nem is téged hibáztatlak, hanem a szakmát, mert hogy érted, ez azt elvárni bárkitől, hogy minden este beleköthetetlenül énekeljen, mert sok a szoprán, vagy sok az énekes, ez nagyon durva.
Ja, bírni kell, de senki nem mondta, hogy könnyű lesz, úgyhogy... De elpróbálom így azért lazabban venni. Meg így úgy érzem, hogy jobban sikerül az utóbbi időben, meg úgy érzem, hogy az utóbbi években, de csak az utolsó 2-3 évben érzem azt, hogy de én ezt is meg tudom, meg ezt is, hogy én ezt meg tudom csinálni, amire azt gondoltam, hogy én ezt nem vagyok arra képes. Úgyhogy igen, ezt így nem, az utóbbi időben fedeztem így fel magamban, hogy azért igen, hogy képes vagyok.
Képes vagy rá. Az nem is kérdés. Egy csomó felvételedet néztem meg, és valami szenzációs.
Jaj, de aranyos vagy, köszi.
Valami szenzációs. Én nagyon-nagyon szeretnélek itthon is majd valamikor meghallgatni, mert egyelőre Münchenben nem tudom a 3 gyereket felpakolni, persze. De egyszer majd talán sikerül. De biztos vagyok benne, hogy az, hogy képes vagy rá, az nem is kérdés. Ezt már csak az is jelzi, hogy ez a 15 éves lány, aki Whitney Houston-t énekelt, az most Münchenben nem tudom, mit énekelsz, Mozartot, vagy most mit énekelsz éppen?
Nagy kívás volt most Verditől Louisa Miller, és ez volt életem első Verdi szerepe, és ez egy súlyos szerep, most az volt. És a következő évadban Mozartot fogok énekelni, Figaro házasságot, Bohémélet, Muzetta, de a Mimi szerepét is el tudom énekelni, csak most épp Muzettára lesz szükség. A Windsori Vígnőkből éneklem majd a Primadonna szerepét, és a Varasfuvolából meg az első dalma leszek, mert a Pamina szerepét kinőtte a hangom. Habár szerintem még az is meg tud autentikusan szólalni, de egy inkább nagyobb térű színházban. Úgyhogy igen, Mozartokat is énekelek, és nagyon sokat, és ennek nagyon örülök. Mert én megkaptam azt, hogy én nem tudok Mozartot énekelni. És ez olyan érdekes, mert rengeteg Mozartot éneklek, és ez olyan jól esik, hogy te csak azért is, de én tudok. Mert az tényleg nehéz. Úgy gondolom, hogy azt a legnehezebb énekelni, hogy ott azt a makulatlanul kell. Minden másba úgy el lehet bújni, de nála nem. Egy olyan tisztaság kell hozzá, ami egy biztos technikát is igényel. Egyébként még azt nem mondtam, még szeretném bemondani, hogy a Zeneakadémion meg a Juli néninél tanultam. És ezt szeretném bemondani, mert nem szeretném itt kérni, mert ő is nagyon fontos. Volt az életemben, hogy találkoztam vele. Egy nagyon-nagyon jó énektanár. A mai napig nagyon sok növendéke van, és nem engedik nyugdíjba menni. Nem hagyják, hogy nyugdíjba menjen, tanítania kell a Zeneakadémion. Szóval nekem én ilyen szerencsés voltam tanárok szempontjából, de én szerintem az a típusú tanuló is voltam mindig, aki imádott tanulni, szóval szerettek a tanulók, ez ilyen kölcsönös viszony volt mindig.
Hát figyelj, ezekhez a történetekhez kell egyrészt a nagyfokú szerencse, másrészt az a hihetetlen kitartás, meg az persze, a munka, ami persze. Benned van. Azt mondd meg, hogyha valaki hallgat minket, olyan, aki erről az pályáról álmodozik, vagy ennek a pályának az elején van, mit tanácsolnál neki? Most a mai fejeddel.
Hogy lassan építse fel a repertoárt, tehát, hogy mindenképpen érdemes barokk és klasszikus is belkantóval kezdeni, még akkor is, hogyha egy kicsit érettebb a hang, meg azt is, hogy legyenek almai, de ne ettől függjön az élete, hogy tisztában legyen azzal, hogy nehéz, még akkor is, ha valaki nagyon tehetséges, és nem biztos, hogy úgy fog sikerülni, ahogy esetleg megjósoljak ezt is. Meg lazon, tehát, hogy próbálja könnyedén venni, és mindig törekedjen a jó viszonyra mindenkivel. Főleg szakmai téren, hogy ez nehogy visszaüssön. A jó viszonyra nagyon-nagyon-nagyon kell törekedni, hogy egy kellemes partner és kolléga legyen, meg nagyon nyitott is legyen, de közben ne feledje el a gyökereit. Ne legyenek előítéletek. Na, ezt így mindenről lehet mondani, de tényleg semmi előítélet ne legyen. Meg tartsa azokkal az emberekkel a kapcsolatot, akik segítik, és őszintén támogatják, tehát úgy kritizálják, hogy szeretetből. Több lábon állni, ez is fontos, meg merni elmenni versenyezni, ahol az emberre fel tudnak figyelni, és nem feltétlenül kell győztesnek lenni, de hogy gyakorolja ezeket a helyzeteket. Sajnos a versenyek azok, én nem szeretem a versenyeket, de a versenyek alapján ismerik meg a fiatal énekeseket. remélem, hogy mindent elmondtam.
Hát Marcsim, én végtelenül hálás vagyok a sorsnak, hogy ezt így hozta, hogy neked pont most van nyári szüneted, és Magyarországra utaztál, és pont itt a végére meg is gyógyultam én is, és össze tudtuk hozni ezt a találkozót, anélkül, hogy még meg is fertőzzelek. Úgyhogy emiatt nagyon hálás vagyok. Nekem egyébként ez 3 éve a jegyzetfüzetembe fel van írva a te neved, hogy majd szeretnék veled beszélgetni, meg interjút készíteni, úgyhogy már csak ezért is nagyon szépen köszönöm, hogy igent mondtál nekem. Azért visszamennék a 15 éves hozzánk.
Igen.
És elmondanám nekik, hogy majd egyszer pár év múlva, nem olyan sok pár év múlva itt ültök egy stúdióban, és beszélgettek erről, hogy milyen nagy dolgokat értetek el. Pár adással ezelőtt Kovács Eszti volt nálam, ő egy ilyen mindfulness, aha, meditáció, jóga oktató itt, uh-huh, Magyarországon, és így a boldogság témával is nagyon sokat, uh-huh, foglalkozik, és ő mondta nekem egyszer azt, hogy amikor a hegytetőre érünk, akkor azért álljunk meg időnként, és nézzünk vissza, hogy mekkora utat tettünk meg, és kicsit veregessük meg a vállunkat. Úgyhogy én most megveregetem kicsit a te hátadat, mert nagyon nagy dolog az, amit csináltál, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk rád. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél.
Én is nagyon szépen köszönöm neked.
2 hét múlva találkozunk a hallgatókkal. Szia, szia!
Sziasztok!
Ha tetszett ez a beszélgetés, akkor keressetek rá az Ez Igen podcastra Facebookon és Instagramon is, és kövessetek ott is, hogy ne maradjatok le a következő epizódról. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.